Azt kell látnunk, hogy ez a probléma nem csak Romániát érinti. Magyarországon a 80 év fölötti életkorú orvosokat is engedik dolgozni. Csak így tudják biztosítani a 80-asok és a 70-esek jelenlétével is az egészségügyi ellátást a családorvosi alapellátásban. Ehhez képest Romániában, amikor azt mondjuk, hogy 5-10 év alatt összeomolhat a rendszer, igazából a 70-75 éves korig dolgozó családorvosokkal számolunk. Rendkívül fontos azt látni, hogy a kórházi béremelések, a kórházi orvosok béremelései a családorvosi rendszer számára nem biztosítottak 2018-tól többletbevételt, így elsőrendű problémának azt emelném ki, hogy a családorvosi rendszer alulfinanszírozott. Ezt a biztosító pénztár kell az elkövetkezendő években, évben megoldja, hiszen ha ez nem történik meg, akkor körülbelül 4-5 éves átfutási időnek köszönhetően nem történik a következő 4-5 évben érdemi változás a finanszírozásban, és ez nem lesz eléggé motiváló következő években fiatal rezidenseknek, hogy ezt a szakmát válasszák. Ezen kívül rendkívül fontos az, hogy a családorvosi rendszer az elmúlt 25 évben egy olyan belső kasztszerű megszerveződésre volt bárva, amivel a fiatal orvosoknak a piacra lépését igazából ahhoz kötötték, hogy a praxis jogot, a betegeket valamilyenféle formában ezt a fiatal rendszerbe belépő orvos meg kelljen vásárolni. Nem volt ezzel gond, hiszen az addigi orvos befektetését valamilyen formában vissza kellett szereznie, gondolok itt a rendelőre, a gépekre. Igen ám, de az állam támogatásának, a biztosító pénztár minisztérium támogatásának a hiányában a fiatal szakorvos jelöltek ezt nagyon nehezen tudták a karrierjük elején megtenni, ami azt eredményezte összességében, hogy a családorvosi rendszerbe való bejutást, a családorvosi rendszerben való munkát a fiatalok elérhetetlennek minősítették a megszorítások miatt is, és az első befektetett tőkének a hiányában, amit számukra senki nem biztosított. Ezen is módosítania kell az egészségügyi minisztériumnak és a biztosító pénztárnak, hiszen nem megoldás az, hogy ez az összeg ma már napról napra azért csökken, mert ugye orvos hiányában a családorvosoknak a már befektetett pénzüket se lehet visszatéríteni, hiszen nincsen, aki visszatérítse ezeket. Tehát szenved a mostani családorvosi rendszer is, bizonytalanná válik a nyugdíjuk, bizonytalanná válik a nyugdíj kiegészítésük ezeknek az amúgy is keveset kereső családorvosoknak, és a fiatalok se érzik, hogy számukra kihívás lenne ilyen körülmények között egy ilyen pályára lépni. És a harmadik legfontosabb tényező az az, hogy nagyon fontos területi különbségek vannak egyetemi központú megyék és nem egyetemi központú megyék között. Erre egyértelműen és világosan, és itt ismét a magyarországi példához nyúlok, de Európában más helyeken is észrevehető ez. A fejpénzre számított növelt finanszírozás mellett bizonyos taxisok elfoglalását jutalomhoz kellene kötni. Jutalmazzuk az ott létet, az ott maradást azoknak a fiatal családorvosoknak, vagy éppen már dolgozó orvosoknak, akik olyan területen látják el a tevékenységet, ahol hiány van családorvosból, hiány van szakorvosból. Ennek eredményeképpen várható lenne az, hogy a családorvos, amikor választ már települést, akkor a polgármesterrel, aki esetleg támogatásáról biztosítja, a biztosító pénztárral egyeztetve egy nagyobb finanszírozás reményében válasszon olyan területeket, ahol ma nagyon nagy mértékű a családorvos hiány, és nem kell várni 10 évet ahhoz, hogy a rendszer azokban a megyékben összeomoljon.
Hogyan lehet akkor buzdítani arra a fiatalokat, hogy családorvosok legyenek? Itt hallottuk a nehézségeket, de előbb-utóbb csak szükség lesz utánpótlásra.
Igazából mindenik nehézségnek a végén mondtam, hogy ez biztosító pénztár és minisztériumi szabályozás. Természetesen a családorvosok szövetségének is rugalmasan kell ez az ügyhez hozzájanak, hiszen ők a legnagyobb kárvallottai, szenvedői a mostani finanszírozási rendszernek, de annak a ténynek is, ugye, hogy a saját rendelőjüket, befektetésüket, amikor nyugdíjba mennek, praxis jogukat nem tudják átengedni a fiatalok számára, már nincs, aki átvegye, nincs, aki megfizesse azt a befektetést. Ezért nem ismételve magam, azt tudnám mondani, hogy például az a törvényi kezdeményezés, és akár aláhúzva is ezt a bizonyos szempontból kettősséget és érdekes módon nem felismert érdekazonosságot alátámasztam, hogy 2018-ban elindítottunk egy olyan törvényi kezdeményezést a parlamentben, RMDS-ként, lásd a megoldásokra fókuszálva, hogy minden egyes családorvosnak az állam az eddigi pénzügyi forrásokon kívül és ezek felett biztosítson egy olyan bérösszeget, ami a kórházakban dolgozó asszisztensekhez hasonló fizetést biztosítana a családorvosi rendelőbe, a családorvos mellett és a rendelőjében, annak alkalmazásában dolgozó asszisztens számára. Hiszen nem csak a családorvosok személyével, számával van gond, hanem egyre nagyobb terhet jelent a családorvosoknak a kórházak fele migráló asszisztenseknek a biztosítása is, főleg tapasztalt jó asszisztenseknek, aki akkor, ha netalántán a családorvos kiöregszik, vagy éppen megbetegedik, vagy meghalt, akkor ideig, órája, akár fél évig, évig a családorvosi rendelőt praxist korlátozott működési joggal, de tudja vinni a falun lakó embereknek a megelégedésére, a polgármester biztonságára, és hogy együtt majd a megyei egészségügyi igazgatósággal tudjanak esetleg egy új orvost becserkészni, aki átvállalja a rendelőnek a további működtetését. A családorvosi szövetség igazából erre nagyon érdekesen válaszolt, úgy érezték, hogy megnyírválná ez a törvény kezdeményezés, hangoztatom, mi kezdeményeztük, és nem a minisztérium, megnyírválná az ő hatáskörüket és a fennhatóságukat az asszisztens fölött. Pedig egyértelműen arról szólt a történet, hogy a rendszerbe plusz pénzforrásokat szerezzünk, egyértelműen arról szólt a rendszer, a javaslat a parlament szintjén, hogy támogassuk a finanszírozás mellett családorvosok kedvét is, hogy vigyék a praxiseiket is, hogy új családorvos rezidensek is belépjenek a rendszerbe. Ez egy jó példa arra, hogy rugalmasság szükséges ugye a másik fél részéről is. És utolsóként pedig, mert erről sokat beszélhetnénk még, hadd mondjam el, hogy alapítványként Nemzetközi Államtitkárság Bethlen Gábor alaptámogatásával mi felajánljuk például minden egyes rezidens összehozunk találkozón, amit kórházigazgatókkal, családorvosokkal és a fiatal pályaválasztókkal szervezünk évente itt Marosvásárhelyen, hogy biztosítjuk a családorvosi rezidenséget választó kollégáknak, hogy ha azt mondja, hogy egy év múlva, hogy ő el szeretne költözni mondjuk arra a 100 településre, akit a Kovászna Maros megyében, ahol hiányzik a családorvos, mondjuk, hogyha opciója van, azt mondja, hogy egy főleg magyaruk lakta területen, magyar anyanyelvű területen szeretne dolgozni, akkor akár azt is támogatja, hogy éppen egy szórvány települést akart, a lakást biztosítanánk 30 évre számára, azt tapasztaltuk, hogy ez nem elég motiváció a családorvosoknak, hogy ezt a szakmát, vagy hogy éppen ezt a vidéket, ezt a szülőföldet válasszák. És ekkor levonhatjuk a következtetést az elmondottak alapján, hogy ha nincs rendszer szintű beavatkozás, ha nincs rendszer szintű rugalmasság mind a minisztérium, mind a biztosítópénztár, és mind a családorvos szövetség részéről, kollégium részéről, hogy patronátus részéről, hogy változtassunk a rendszeren, és nincs egyetértés majd a változás irányába, akkor sajnos az, amit ön mondott, az vár a románi egészségügyi rendszer biztosítottjaira, hogy a családorvosi rendszer összeomlik, és teljesen más szettel felépíteni majd nekünk a családorvosi rendszer ellátására, és mondok egy példát is, hogy ez sem maradjon levegőbe, akár egy ilyen irányba is mehet el majd a rendszer, ha nem lett megegyezést, hogy a kisebb kórházak, vagy akár nagyobb sürgősségi kórházak is, megyei szintű sürgősségi kórházakról beszélek, és nem egyetemi megyei sürgősségi klinikákról, családorvosi praxist, családorvosi ellátórendszer struktúrát kell felépítsen a saját kórházi struktúrájában, így a fiatal családorvos belépik a kórház kötelékeibe, és kötelezettséget vállal, hogy a környező falvaknak, községeknek a családorvosi ellátását a kórház segítségével hetente egyszer-kétszer kiutazással ellátja.